Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, új év estéjére, ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, a 7-től a 14. versig a következőképpen. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik élnek velük. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Két megjegyzéssel kell kezdenem. Mostani ige hirdetést, az ige szakaszt tekintve, először is azzal, hogy nem szeretem az úgynevezett lyukas ige szakaszokat, amelyeknek a közepéből kivágunk, mondván, hogy ez nem illeszkedik egészen oda a témánkba, amiről szeretnénk, hogy szóljanak az új év esti ige hirdetések. Ezért van az, hogy aki ha megnézte előre, hogy mi is az ige szakasz mára, akkor úgy láthatta, hogy a 14. vers csak mint egy oda ragaszva kerül a végéhez, és nem pedig folyamatosan olvassuk. Jobb szeretem, ha látjuk azt a környezetet, amiben ez van, ugyanis a második ponttal is összefügg ez. Régebben a 7. vers is az ige szakaszhoz tartozott ezen az estén, most az eredetileg megjelölt csak a 8-tól kezdődött, ami egy nagyon jól ismert ige vers, és valószínűleg az egyik legjobban ismert a Bibliában, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Csak hogyha nem veszünk figyelembe, hogy mi van előtte, akkor pedig nem értjük egészen abban az összefüggésben, ahogy a Szentíró megírta nekünk, és hát ennek is meg volt nyilván a maga oka, hogy ezt így olvashatjuk a Szentírásban, és ilyen értelemben tehát kitágítottam a lehetőséget, az ige szakasz lehetőségeit, hogy erre is figyeljünk oda. Tehát milyen környezetben hangzik ez a nagyon jól ismert ige szakasz, vagy ige vers, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hát így először is arra kell figyelemmel lennünk, tehát a 7. verset tekintetbe véve, hogy életünkben természetes az, hogy a dinasztiák, az uralmak, a kormányok, a vezetők váltják egymást. Hát váltják különféle leváltások révén is, de ha nem, akkor legkésőbb a vezető halálakor szükséges, hogy történjen egy váltás. Most mondjuk viszonylag aktuális ez az észak-koreai diktátor Kim Jong-il halála és a emiatt támadt utódlási zűrzavar miatt. Hát erre is gondolhatunk, hogy hát ha máshogy nem, akkor egyszerűen elhalálozik a vezető, és ezért kellene újra. Máskor pedig, hát akár puccsokkal és egyéb módokon hűzik el, ez pedig tavaly, illetve hát az elmúlt év során tapasztalhattuk Észak-Afrikában, hogy hogyan lázadtak fel a vezetőik ellen az arab világ tagjai. És persze nem csak a világban, hanem az egyházban is van természetesen vezetők között váltás, váltakozás. A következő évben például általános tisztújításnak nézünk elébe, ami országszerte több változást is fog nyilvánvalóan hozni. Lesznek új emberek a megválasztottak között, lesznek akik kimaradnak, és hát nyilván lesznek akik továbbra is végzik a tisztségeiknek megfelelő poszton a feladatukat. Aztán lelkészváltások is természetesen történnek. Jelenleg például Csővár néz ennek elébe, hogy sógorom a Magyar Evangélikus, vagy a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának lett a főtitkára. És a Szentíró most különösen is azokat a vezetőket állítja elénk emlékezés tárgyaként, mert hogy mondja, akik Isten igényét hirdették. Őket figyeljük, nem a személyüket, mert nem az a fontos bennük, hanem azt mondja, a hitüket, az életük végét. Az életük végét, amely tulajdonképpen a hitük pecsétjéül szolgál, mint egy hitelesíti a korábban hirdetett igét. Hát ellenkező esetben meg hitelteleníti persze, de ezzel lehet azt mondani, hogy valóban így és így élt ez az ember, de aszerint is halt. Az első keresztények életében is természetes volt egy idő után, hogy elközelített a generációváltás ideje. Egyes tagjaik, némely vezetőjük már el is távozott eddigre. És nem csak az idő múlása hozta a gyülekezet életébe a halált, hanem a Krisztushoz való hűség is. Nem kizárólagosan, de mégis a levél részlet alapján kisejlik, hogy itt leginkább a mártír halált elszenvedett vezetőkre utal a Szentíró. Nemrég említettem is egy misszionárius történetet, talán emlékszünk, amikor a benszülöttek között csak a misszionárius halála után indult meg valami. És akkor kezdtek el megkeresztelkedni, és az utódja csodálkozott, hogy hát egész eddig itt volt ez az ember, és hülyen hirdette nektek Isten igényét, és semmi nem történt, most ide jövök én, aki ismeretlen vagyok, és mégis egyszerre megkeresztelkedtek. És erre elmondták, hogy hát igen, mert vártuk, hogy meghalljon az előző ember, hogy valóban úgy is hal-e meg, ahogyan nekünk prédikál. Hogy az élete és aztán a halála is megpecsételi-e azt, amit hirdetett nekünk, és miután ezt látták, és bebizonyosodott, hogy valóban a kettő összhangban van egymással, hát akkor most már mi is jövünk, és megkeresztelkedünk. Hát minden esetre a vezetők váltják egymást, és sokszor csak a távozásuk, akár csak a haláluk után látjuk tisztában, hogy miként is hirdették az igét, és milyen emlékezni való nyomokat hagytak egy-egy közösség lelki életében, hitéletében. Aztán jönnek az újabb vezetők. Idővel ők is mennek. Jönnek, mennek, de hogyan az évek. Most éppen kitesszük egynek a szűrét, és már alig várjuk, hogy becses vendégként annak kiáró tiszteletben részesíthessük a néhány óra múlva betoppanó ismeretlent idegent. És nem is csak vezetőkről lehet szó, bár esetleg köztük presbiterekről is, de emlékezhetünk mi magunk is a gyülekezet halottjaira. Ilyenkor sorra veszük az éves anyakönyvi adatok alapján is. Érdemes az ő hitüket és életüket is így mérlegre tenni, ahogy itt a Szentíró ajánlja nekünk, és a Krisztusban éltek és elhunytak hitét követni magunknak is. És megkapó az a természetes és mondhatni reflexszerű természetesség, ahogyan a hitben nemrég elhunytakra emlékezve már is a Szentíró átvált, hogy de Jézus Krisztus állandó, ő benne nincs ilyesfajta elmúlás. És a hűségük forrása is valójában azoknak a vezetőknek már, mint akikről beszél, ugyanaz a mindörökké azonos Jézus Krisztus. És ha mi is belőle meríthetünk, és akkor mindegy, hogy tegnapról, vagy máról, vagy majd a jövőnkről legyen szó, ő sosem fog cserben hagyni. Mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez vissza szólja nekünk bizonyos módon, keresztény formában azt, amit a Hóreb hegyen is a Mózesnek is kijelentett. Ugye, amikor ő azt mondja, hogy én a vagyok. Én nem A múlt, a jelen, meg a jövő egyszerűen valahol lehetne megmondani. Én egyszerűen a vagyok, aki van, aki a létező, aki az örökké való. És keresztény formában most ugyanezt mondja a Szentírás Jézus Krisztusra. Nem árt ugyanakkor tudni, hogy ez a nagyon jól ismert igevers, tehát a Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ebben a szövegkörnyezetben található. Tehát előtte a korábban élt vezetőkről van szó, és arról beszél, hogy ők váltják egymást, korszakok jönnek és mennek, divatok támadnak és elmúlnak, de Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz. Mert ő benne nincsen változása, ahogy Jakab mondja, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. És lehet, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő és mi vár ránk 2012-ben, nem tudjuk, hogy mennyi és miféle változás áll majd be az életünkben, mégsem kell aggódnunk, mert azt akkor is tudjuk, hogy ugyanaz a Jézus vár minket. Ugyanaz a Jézus, aki eddig is volt, aki nem változik, aki mindig ugyanaz marad, ami megváltó. Akinél letehetjük az elmúlt eszendő bűneit is, letehetjük majd a jövendő évekét is. Mert ő örök és változhatatlan. Ő felette áll a múltnak is, a jövőnek is. Úgy szoktuk mondani, hogy ő az idő ura. És ez azt jelenti, hogy az a Jézus, aki itt a földön élt közöttünk, mint egy ember, az valójában az örök Krisztus, aki soha nem változik. És Jézus Krisztus változatlansága az alapja annak is, hogy az egyház sem változik, legalábbis ami az egyház lényegét illeti. Formájában, szerkezetében vagy szervezetében sok minden változhat, de mivel Jézus Krisztus az alap az egyház életében, ezért az egyház maga is ilyen változhatatlan örök. Szintén alig ismert, hogy ennek a népszerű igeversnek aztán a folytatásában olvasunk arról is, hogy mik Jézus állandóságának a következményei. Mert aki az ő örökké ugyanaz voltába horgonyzik, az nem hagyja magát idegen tanításoktól félrevezetni. Olyan kifejezés használ itt a levél figyelmeztetésül, amely tulajdonképpen a tengeren hánykolódó hajókra jellemző, amit ide-oda sodor a víz meg a szél. Hát ilyen az az ember, aki hagyja a különféle új tanításoknak alávetni magát, vagy egyszerűen bedől neki. Ide-oda hányják az embert a tévtanítások, ha enged neki. A mindörökké ugyanaz Krisztusba horgonyzó hajó, a keresztény azonban nem hagyja magát, nem hagyja, hogy olyasfajta újdonságokkal traktálják, amelyek elhajolnak ura tanításától. Nem hagyja, hogy akár az új évben olyan új vezetők vezessék meg, akiknek a szava is, ige hirdetése úgymond félre hord. Megvolt ez a hatás már akkoriban az őskeresztények idején is, megvan a napjainkban is, és bizony nagyon gyakran olyan rejtett formában jelentkeznek ezek, és igyekszenek becsempészni magukat az életünkbe, a szívünkbe, hogy könnyen nem is biztos, hogy rájövünk, hogy itt valójában idegen igékről van szó. Ezért figyelmeztet, Jézus Krisztusra figyeljünk, aki változatlan. Jó hát résen lenni 2012-ben is, és kikerülni a csapdákat. A levélíró például konkrétan ebben az időszakban azt tapasztalta, hogy egyesek hitét azzal zavarták meg, hogy elkezdtek tanítani arról, hogy miféle ételeket szabad és miféle ételeket kell ennie annak, aki igazi keresztény akar lenni, aki nem csak úgy névleg akar keresztény, hanem igazán. Hát erre mondja a Szentíró, összhangban Pál apostol tanításával, ahogy például a korintusi levélben mondja, hogy hát ezeknek az ételeknek semmi haszna. Semmi értelme, csak arra jók, hogy megzavarják az embereket. Hát nem pusztán a ma is szívesen reklámozott ételekről van szó, amelyekről lesz meg azt mondják, és hogy tesz jót a szívünknek, és hasonló. Ilyen különféle szempontokból, milyen egészségesek lehetnek, hát ehhez hasonló reklámokban bonyolultak némelyek akkoriban, és tárták a keresztények elő, hogy hát milyen ételeket fogyasszanak, hogy minél jobb legyen. De nem ez egészen ilyen szempontból, mint ahogy manapság persze, hanem itt tulajdonképpen az oltáról levő áldozati állatokról van szó, hogy Pál apostolnál is. De nekünk nem ilyesmitől, hanem Isten kegyelmétől kell megerősödjen a szívünk, mondja itt a zsidó levél. Nem áldozati ételek tesznek minket szenté, hanem az a kegyelem, amely mindörökké ugyanaz Jézus Krisztustól érkezik, és közöttünk megjelent Betlehemben. A mi oltárunk éppen ezért nem a jeruzsálemi templomban van, hanem a városon kívül, mondja a Szentíró. Ezt kívánja tehát érzékeltetni azzal, hogy már a pusztai vándorlás idején is úgy történt az engesztelő áldozat bemutatása, hogy az állat vérét a szentélybe vitték, amúgy meg elégették a táboron kívül, és az a hely, ahol ezt szedték, az tisztátalanná vált ettől. És pedig aztán Jeruzsálem falán kívülre kellett vinni ezeket az állatokat, és ott elégetni, és szintén tisztátalan helynek számítottak ezek. Hát így magyarázza, hogy Jézusnak is a táboron kívül, vagy a kapun kívül, amikor már a városra gondolunk, ott kívül kellett meghalnia tisztátalan helyen, gyalázatos körülmények között. Nekünk pedig, akik követői vagyunk, abban is követnünk kell, hogy kimegyünk hozzá, és hordozzuk mi is az ő gyalázatát. Hát ez vár ránk az új eszendőben majd, aki a mindörökké ugyanaz követője az, maga is részesül Krisztus gyalázatában is. A városon kívüliséggel utal arra a szerző is, hogy a Golgota halma, a domb, ahol Jézus keresztre feszítették, az kívül volt akkoriban a város falán. Több elképzelés van persze manapság, hogy hol lehetett pontosan ez a hely. Tehát az biztos, hogy az akkori városfalon kívül volt, aztán később bővült a város, újabb falat kellett köré építeni, és hát ilyen módon a Szentsír Bazilika, amely sokak szerint Jézus keresztre feszítésének a helye volt, az belül van a városfalon még, de van másik elképzelés is, a mostani városfalon is kívül levő hely, tehát mindegyik olyan, ami közel van a városhoz, de minden esetre a kapun kívül. És ezt a városfalon, táboron kívüliséget, ezt úgy is lehet megfogalmazni valóban, ahogy egyik magyarázó megteszi, hogy hát ez az intézményes egyházon kívüliséget jelenti, az intézményes judaizmuson kívüliséget jelenti. Tehát a mai vallási rendszer, ami a cselekedeteinkre épít, a jellemünkre, vagy a szertartások elvégzésére, különféle rendelkezések betartására, és úgy kívánja az üdvözülést tanítani nekünk, az ilyen modern egyházi rendszer az az, amin kívül kell Jézusnak szenvedni, és oda kell nekünk is járulni, mert nem a ceremóniák adnak üdvösséget, nem egyes eljárások, szertartások elvégzése ad nekünk üdvösséget, hanem egyedül Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Vagy ehhez kapcsolódik egy másik magyarázó is, amely ezt a kérdést az újszerűnek tűnő tévtanításokkal kapcsolatban fejtegeti, ugyanígy és figyelmeztet, hogy hát nem a mi munkánk eredménye az, hogy a szívünk kegyelemmel telik meg. Nem is annak az eredménye, hogy mit ettem, most megint csak, ahogy mondom, nem egészségügyi értelemben, ahogy ma sokszor reklámozzák az ételeket. Nem a magunk vallásos erőfeszítéseitől függ mindez, meg öngyógyításunktól, vagy ha úgy tetszik, az önmegváltás utcájába tévedéstől, hanem kikerülhetetlenül Jézus Krisztustól ered, és csak is ő benne lehet megtalálni ezt a kegyelmet. Manapság divatba jött az óriás plakátok reklámjai között a retro, azaz a múltba visszatérő, mint egy az akkori dolgokon nosztalgiázó és olyan stílusban elénk áruló reklám. Hát egy alkalommal például retro véradás hirdetését láttam egy ilyen óriás plakáton. Magamban előre mosolyogtam is, hogy hát mit is jelenthet ugye egy ilyen retro véradás, hiszen ebben olyan sok változás nem is áll, de hát nyilván gondolom én persze, hogy hát akkori módon szendvicssel meg ajándék tárgyakkal oldanák meg, tehát hogy hasonlítson egy 20-30 évvel ezelőtti véradásra. Szóval másodjára pedig tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy hát az igazi retro véradás az jelenti, hogy vissza kell mennünk a múltba, de nem 20 évet, hanem 20 évszázadot. Ott a Golgotán Jézus bemutatta, mondhatni, a legretróbb véradás nekünk, amikor értünk adta a vérét. Nos, amikor most szilveszterkor sok mini retro kerül elénk valószínűleg, ahogy évről évre ugye mindig valamiféle módon összefoglalják az elmúlt év dolgait, különféle kabarékban is, meg egyéb műsorokban is, komolyabban, meg viccesebben. Nos, akkor ne feledjük, hogy nekünk a Golgotán retro véradás folyt, és Jézus a vérét értünk adta. Az utolsó vers, az végképp olyan, amire azt mondja, de hogy ez valóban új évre való, és az év elengedésére, elbocsátására való ige szakasz. Hát nincs itt maradandó városunk, mert még hogyha egy településen éli is le valaki az egész életét, még akkor is csak átmeneti szállás ez. Hát még persze azok számára, akik netán többször is költöznek egyik faluból, másik faluból, egyik városból, másik városba, mert mondjuk tanulni mentek, vagy mert házasságot kötöttek, vagy mert munkahelyet találtak, vagy mert egyszerűen csak jobb életre vágytak, vagy úgy gondolták, hogy ott megfelelőbb lesz. És az elmúlt évek egyik sláger témája volt ugye néhány szakmai dolgozónak, például az egészségügy, vagy orvosok, vagy más diplomások esetén a külföldre távozás, hát ilyen értelemben is átélhetjük ezt, tehát itt nincsen maradandó városunk, a földi életünk alatt megélhetünk sok költözést, de életünk végén biztosan el kell költöznünk innen. Hát költözik most tőlünk a 2011 is, sokan elköltöztek az év során, és egyszer majd ránk is sor kerül, ki tudja, hogy mikor, akár még az év visszalevő 400 percében is megtörténhet ez velünk. Hiszen nincs maradandó lakhelyünk ezen a világon. De az az igazság, hogy a hívő embernek nem is kell ilyen. Jó, mellett a hit atyával is foglalkoztunk adventi sorozatunkban, nos hát Ábrahám tulajdonképpen egész életében jövevény volt és vándorolt különböző helyszíneken. De mégis jól tudta, hogy Isten ígérete nem csak arra vonatkozik, hogy az utódaié lesz a föld, az egész ország majdan, hanem azt is tudta, hogy még Kánaánnál is nagyszerűbb országot ígért Isten mindazoknak, akik követik az ő hitét. Mi mindannyian Isten országának vagyunk a meghívottjai. És azért szólít meg most is az örökkévaló, a mindörökké ugyanaz Krisztus, hogy vele járjuk az utunkat. És már így szegezzük tekintetünket előre az eljövendőre, mert egyedül nála van maradandó városunk. Jönnek-mennek az évek sorra egymás után szorosan, elrepülnek felettünk, mint a szuperszónikus vadászgépek, de, mondja a Szentíró, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő jön velünk. Jön velünk, hogy életünk minden évében az eljövendő felé fordítsa a tekintetünket. Amikor Kiskörösön voltam egy egyhetes evangelizációs sorozaton, közben lelkészi munkaközösségi ülés is volt a Bács-Kiskun-Csongrád megyei lelkészeknek, és ezen is vendégként részt vettem. Szentestéhez hangzott el ugyan ez a példa, amely által egy apokrif Jézus mondás, de talán ide még inkább illik ez. A mondás arról szól, hogy az élet olyan, mint egy híd. Nem arra való, hogy házat építs rá, hanem hogy áthaladj. Hát így van ez tulajdonképpen az egymást váltó esztendőkkel is benne 2011-el is. Semmiképpen nem arra való egy-egy esztendő, hogy belehorgonyozzunk, hogy ráépítsünk, hanem arra való, hogy átéljük azt, és áthaladjunk rajta. Vagy a híres dán teológus Kierkegaard hasonlatát is használva, ő meg úgy fogalmazott, hogy hát aki házasságot köt a korszellemmel, az hamar megözvegyül. Ezt egy kicsit most az évek egymás utánra következésére is mondhatjuk. Hát aki a múló idővel akar házasságot kötni egy adott időszakkal, az bizony hamar megözvegyül, és nekünk viszont nem az a dolgunk, hogy hamar özvegyekké váljunk a múló időben, akkor sem, hogyha a földi életünk a mulandóságban zajlik. Nekünk a tegnap ma mindörökké ugyanaz vőlegénnyel lesz a mennyegzőnk, hogy soha ne özvegyüljünk meg. Hát ezért nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. És újjon csak el bátran a 2011-es év is a sok előző után, nekünk örökké való úrunk van. Mi őt várjuk tegnap, ma és mindaddig, amíg vissza nem jön. Ámen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, köszönjük neked, hogy te minden időben adsz vezetőket, hogy a te evangéliumodat hirdessék. Köszönjük mindazokat, akik már eltávoztak tőlünk. Te áld meg emléküket szívünkben, hogy kövessük hitüket és életpéldájukat. Nevelj tisztelettudásra is, hogy azokat a vezetőket is megbecsüljük, akiket a mostani időkben rendeltél, hogy igédet hirdessék közöttünk. Adj józanságot és helyes látást a jövőben is, hogy észrevegyük az újonnan előálló hamis tanításokat, és őrizd meg minket, nehogy csapdájukba essünk. Te, Urunk, aki örökkévaló vagy, nyisd meg szemünket arra is, hogy észrevegyük, csak átutazóban járunk ezen a földön, nem pedig azért, hogy örök lakást keressünk benne. Hiszen a mi maradandó városunk a mennyei Jeruzsálem, amely ott vár nálad a mennyben. Irányítsd hát tekintetünket minduntalan önmagadra, hisz te Krisztusunk, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Amen.